Ofír. A Szent Márk téren ügyelgő emberek alig pillantottak oda, amikor a fogdmegek az öreget a dózsa elé vezették. Rongyos volt és piszkos. Az ember azt hitte volna, hogy kikötői tolvaj. Ez az ember, jelentette ki a podesta Visegerent a dózsa trónusa előtt, azt állítja, hogy a neve Giovanni Fialho, lisszaboni kalmár. Azt állítja továbbá, hogy hajótulajdonos volt, és hajóját legénységével és terhével együtt algériai kalózok fogták el. Azt vallja, hogy sikerült megszöknie a gályáról, és hogy igen nagy szolgálatot tehetne a velencei köztársaságnak. Hogy milyenek ezek a szolgálatok, azt állítólag csak személyesen a dózse őfelségével közölheti. Az öreg dózse eleve madár szemével figyelmesen vizsgálta a kótos öreg embert. Hát azt mondod, kérdezte végre, hogy gályán szolgáltál? A fogoly válasz helyett felhúzta köntösét maszatos bokájáról, lába dagadt volt a vasbilincstől. A hátam meg, tette hozzá, csupa seb és forradás, felséges dózse. Parancsolja, hogy megmutassam? Nem, nem, intette le tüstént a dózse. Nem szükséges. Mit akartál nekünk mondani? A roskatag férfi felemelte fejét. Adjon hajókat, felséges dózse, szólt határozott hangon. Elvezetem őket Ofírba, az aranyországba. Ofírba, dörmögött a dózse. Te megtaláltad Ofírt? Megtaláltam, mondta az öreg, és 9 hónapot töltöttem ott, mert tatarozni kellett a hajónkat. A dózse gyors pillantást váltott tudós tanácsosával, a pordenónei püspökkel. Hol van Ofír? Kérdezte az öreg kalmárt. 3 hónapi útra innét, magyarázta a hajós. Körül kell hajózni egész Afrikát, majd ismét északnak fordítani a kormányt. A pordenónei püspök figyelmesen közelebb hajolt. Ofír a tenger partján van? Nem, 9 napi útra fekszik a tenger partjától egy nagy tó körül, amely kék, mint az Afír. A pordenónei püspök alig észrevehetően bólintott. És hogyan jutottál el az ország belsejébe? Kérdezte a dózse. Azt beszélik, hogy Ofírt áthághatatlan hegyek és járhatatlan sivatagok választják el a tengertől. Úgy van, szólt Fialho kalmár. Ofírba nem vezet út. A pusztaság meg hemzseg az oroszlánoktól, a hegyek pedig üvegből vannak és síkosak, akár a muránói kristály. Te mégis keresztül jutottál rajtuk? Bökte ki a dózse. Igen. Mialatt tataroztuk a hajónkat, amelyet súlyosan megrongáltak a viharok, a partra fehér ruhás emberek jöttek, köntösüket bíborszegély díszítette és integettek felénk. Négerek? Érdeklődött a püspök. Nem, eminenciás uram. Fehérek voltak, akár az angolok. A hajuk meg hosszú, aranyporral teli szorva. Igen szép emberek voltak. Fegyvert viseltek? Firtatta a dózse. Kezükben aranyláncsát hordtak. Ránk parancsoltak, hogy szedjük össze, ami vasunk van, és cseréljük be Ofírban aranyért. Ofírban nincs vas. Ők maguk ügyeltek rá, hogy magunkkal vigyünk minden vasat. Horgonyokat, láncokat, fegyvereket, még a hajó szögeit is. És aztán mi történt? Kérdezte a dózse. A parton egy ménes szárnyas szamár várakozott, vagy 60 állat. Szárnyuk volt, akár a hattyúknak. Pegazusnak hívták őket. Pegazus, jegyezte meg elgondolkozva a bölcs püspök. Erről már a régi görögök is tudtak, fennmaradtak az értesüléseik. A görögök tehát nyilván ismerték Ofírt. Ofírban ugyanis görögül beszélnek, jelentette ki az öreg kalmár. Értek egy keveset görögül, mert minden kikötőben akad egy-két krétai vagy szmírnai tolvaj. Érdekesek a híreid, törmögte a püspök. És keresztények az ofírbeliek? Isten ne vegye rossz néven, mondta Fialho, de olyan pogányok, akár a bükfa, eminenciás uram. Valami Apollót imádnak, vagy hogyan is hívják. A pordenónei püspök fejét ingatta. Ez egybevág a többi értesüléssel. Alig, hanem azoknak a görögöknek a leszármazottai, akiket tengeri viharok sodortak odáig. Trója elfoglalása után. És aztán mi volt? Aztán, mesélt tovább Giovanni Fialho, hát fölraktuk a vasat a szárnyas szamarakra. Hárman közülünk, vagyis én, egy bizonyos Chico Cadizból és a coimbrai Manolo Pereira szintén kaptunk egy-egy szárnyas lovat, és az ofírbeli férfiak vezetésével egyenest keletnek röpültünk. Az út 9 napig tartott. Minden éjszaka leszálltunk, hogy a pegazusok egyenek és igyanak. Nem zabálnak mást, csak aszfodéloszokat és nárciszokat. Látszik, hogy görög eredetűek, mormogta a püspök. 9. napra megpillantottuk a tavat, amely kék volt akár a zafír. Folytatta az öreg kalmár. Leszálltunk a partján. A vízben rubinszemű ezüst halak úsztak. A tó homokja pedig, felséges dózse, csupa gyöngy, akkorák, mint a kavics. Manoló tüstént letérdelt, és teli marokkal szedte a gyöngyöket. Az egyik kísérőnk megjegyezte, hogy nagyszerű homok ez. Ofírban ebből égetik a meszet. A dózsénak majd kiugrott a szeme a szörnyűködéstől. Gyöngyből meszet? Rettenetes ez. Aztán bevezettek a királyi palotába. Csupa alabástromból épült, csak a teteje volt aranyból, és ragyogott, akár az áldott nap. Ott fogadott bennünket az ofíri királynő, kristály trónusán ülve. Hát Ofírban asszony uralkodik? Csodálkozott a püspök. Úgy van, eminenciás uram. Egy vakító szépségű asszony hasonlatos az istennőkhöz. Alig, hanem az amazonok egyike, vélekedett a püspök. És a többi asszony, firtatta a dózse. Tudod, úgy általában az asszonyok, mondd csak, szépek? A hajós összecsapta kezét. Ó, felséges dózse! Olyan szép asszonyok még Lisszabonban sem voltak, fiatalkoromban. A dózse türelmetlen kézmozdulatot tett. Miket beszélsz? Azt mondják, Lisszabonban olyan feketék az asszonyok, akár a macskák. De Velencében, jó ember, Velencében voltak csak asszonyok, úgy 30 évvel ezelőtt. Mintha csak Tiziano Madonnáit láttad volna. De beszélj már az ofíri asszonyokról. Öreg ember vagyok, felséges uram, mentegetőzött Fialho. De Manoló beszélhetne róluk, ha nem ütötték volna agyon a muzulmánok, amikor a Baleárok mellett elfogták a hajót. És sokat beszélhetne? Firtatta a dózse érdeklődve. Szűz anyám, fohászkodott az öreg hajós. El se hinne neki mindent, felséges uram. Csak annyit mondhatok, hogy amikor már 2 hetet töltöttünk abban az országban, és hazafelé készültünk, az én Manoló cimborám majd kiesett a nadrágjából. És milyen volt a királynő? Vasövet viselt, és vasból való karkötőket. Azt hallottam, hogy vasad van, így szólított meg. Néha napján arab kalmárok szállítanak nekünk egy kevés vasat. Arab kalmárok, mennydörgött a dózse, és öklével verte a trónszék támláját. Hát azok a bitangok már minden piacot elütnek a kezünkről? Ezt nem tűrhetjük, elvégre a Velencei Köztársaság legszentebb érdekeiről van szó. Ofírba mi fogjuk szállítani a vasat, és kész. 3 hajót adok neked, Giovanni, 3 hajót, tele vassal. A püspök figyelmeztetőleg felemelte a kezét. És mi volt tovább, Giovanni? A királynő a vasamért egyenlő súlyú aranyat kínált. Te persze elfogadtad, te tolvaj. Nem fogadtam el, eminenciás uram. Azt mondtam, hogy a vasat nem súlyra, hanem térfogatra adom el. Helyes, bólintott a püspök. Az arany nehezebb. Hát még az ofíri arany, eminenciás uram. 3-szor olyan nehéz, mint a közönséges arany, és vörös akár a parázs. A királynő elrendelte, hogy az aranyból ugyanolyan horgonyt, szögeket, kardokat és láncokat kovácsoljanak, mint a mi vasszerszámaink. Ezért kellett várakoznunk néhány hétig. És mire nekik a vas? Álmélkodott a dózse. Mert nagy a becse náluk, felséges uram, magyarázta a vén kalmár. Ékszert csinálnak belőle, meg pénzt. A vasszögeket úgy őrzik a ládájukban, mint valami kincset. Azt hajtogatják, hogy a vas szebb az aranynál. A dózse lebocsátotta szemhíjait, amelyek hasonlatosak voltak a pulykájéhoz. Furcsa-furcsa, motyogta. Igen csodálatos dolog ez, Giovanni. És mi történt aztán? Aztán felrakták az aranyat a szárnyas összvérekre, és ahogy jöttünk, ugyanazon az úton visszavittek bennünket a tenger partjára. Ott aranyszögekkel összeeszkábáltuk a hajónkat, aranylánccal fölerősítettük az aranyhorgonyt. Az össze-vissza rongyolt köteleket és vitorlát sejemmel pótoltuk, és kedvező széllel nekivágtunk a tengernek hazafelé. És a gyöngyök, szólt a dózse. Gyöngyöket nem vittetek magatokkal? Bizony nem vittünk, mondta Fialho. Engedelmet kérek, de annyi volt belőlük akár a homok. Csak néhány szem akadt meg a sarunkban, azokat az algériai pogányok szedték el tőlünk, amikor elfogtak a baleárok mellett. Úgy látszik, dünnyögte a dózse, hogy ez a történet nagyon is valószínű. A püspök könnyedén bólintott. És milyen állatokat láttatok? Jutott hirtelen az eszébe. Vannak ott Ofirban kentaurok is? Nem hallottam róla, eminenciás uram, felelte tisztelettudóan a hajós. De flamingók élnek ott. A püspök szippantott egyet az orrán. Ebben nyilván tévedsz. A flamingók Egyiptomban találhatók, és köztudomású róluk, hogy csak egy lábuk van. Vadszamaraik is vannak, tette hozzá a kalmár. Fekete-fehér csíkosak, mint a tigris. A püspök gyanakodva pillantott rá. Te ember, nem akarsz becsapni bennünket? Kilátott már csíkos szamarakat. Egy dolgot furcsálok, Giovanni. Te azt mondod, hogy az Ofiri hegyek fölött szárnyas összvéreken szálltatok el. Így igaz, eminenciás uram. Nézzük csak. Arab források szerint az Ofiri hegyekben él a griffmadár, amelynek, mint ismeretes, ércből van a csőre, a karma és bronzból a tollazata. Nem hallottál róla, Giovanni? Nem hallottam, dadogta a hajós. A pordenonei püspök kételkedve csóválta a fejét. Azok fölött, a hegyek fölött nem lehet elrepülni, hiába is beszélsz nekünk. Bebizonyított tény, hogy ott tanyázik a griffmadár. Műszaki szempontból lehetetlen a dolog, mert a griffmadár úgy nyeldesné a pegazusokat, mint a fecske a legyet. Jó ember, bennünket nem fogsz az orrunknál fogva vezetni. És hallod, te tolvaj, micsoda fák nőnek arra felé? Hogy micsoda fák, nyögte a boldogtalan. Hát azt mindenki tudja. Pálmák, eminenciás uram. Most rajta csíptelek, diadalmaskodott a püspök. A biszkrai bubó szerint, aki ebben a kérdésben elismert szaktekintély, Ofirban gránátalmafák nőnek, és gyümölcseikben mag helyett karbunkulus van. Ostoba mesét találtál ki, fickó. Giovanni Fialho térdre rogyott. Isten a tanúm, eminenciás uram, hát hogyan találhatná ki egy magamfajta műveletlen kalmár Ofir országát? Nekem hiába beszélsz, korholta a tudós püspök. Én nálad jobban tudom, hogy létezik a világon egy ország, Ofir, az aranyföldje, de te csaló és gazember vagy. Amit mondasz, ellenkezik a megbízható forrásművek adataival, tehát koholmány, hazugság. Felséges dózse, ez az ember csaló. Megint egy, sóhajtott föl a vén dózse, aggodalmasan hunyorogva. Rettenetes, mennyi kalandor van manapság, vigyétek. A podeszta visszegerent kérdőn pillantott rá. Mint rendesen, ásított a dózse. Előbb hadd üljön, amíg belekékül, aztán adjátok el valami gályára. Kár, dörmögte, hogy ez az ember csaló. A mondókájában sok minden igaznak látszott. Alig, ha nem az araboktól hallotta.